Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ez esztendő első gyülekezeti alkalmán énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk, elejétől fogva. És a megkezdett Zsoltárunknak, a 90. Zsoltárnak énekeljük 8. és 9. versét. A 8. vers így kezdődik, tölts be minket reggel nagy irgalmaddal. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan megszólítasz bennünket, János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, E könyv első fejezetének 3 verséből eképpen. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie, ő pedig angyala által elküldte azt, és megjelentette szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és akik hallgatják-e prófétai beszédet, és megtartják azt, ami abban megvan írva, mert az idő közel van. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja, megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük te neked, hogy mennek földnek ura vagy, a mi életünknek pedig csodálatos gondviselője. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ez esztendő első napján találkozást rendelsz magaddal számunkra. Köszönjük, hogy ide segítettél bennünket, és köszönjük az ígét, amely által boldogokká is szeretnél bennünket tenni. Engedd, Urunk, hogy a mi itt létünk hadd legyen igaz és valóságos találkozás te veled, hadd erősítse és hadd bátorítsa meg a mi szívünket a te ígéd, és hadd járuljunk innen úgy útainkra, és hadd keljünk úgy útra, hogy megerősödve szívünk nem félelemmel, hanem békességgel és reménységgel telik meg. Légy segítségül nékünk ebben. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve énekeljük a 151. dicséretünket. 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Szakaszból szólít meg bennünket, testvérek, János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, onnan is a első fejezet harmadik verséből, ahol ezeket találjuk megírva: boldog, aki felolvassa, és akik hallgatják-e prófétai beszédet, és megtartják azt, ami abban megvan írva, mert az idő közel van. Kedves testvérek, életünknek, időszámításunknak egy újabb fordulójához érkeztünk, nekiindulunk egy újabb esztendőnek, és sok minden van ilyenkor a mi szívünkben, talán fogadalmak, talán gondolatok, félelmek, reménységek, talán elvárások, és olyan jó, hogy amikor indulunk, hogy folytassuk életutunkat, akkor ott van a mi életünkben Istennek igéje is. Meg fogjuk érteni, hogy Istennek igéje a legcsodálatosabb dolog, ami ott lehet a mi életünkben. És amikor egy esztendőt, vagy egy napot, úgy kezdünk és úgy folytatunk, hogy életünkben Isten igéjének helyet adunk, akkor a legcsodálatosabb dolgot tesszük, amit tehetünk. Azt gondolom, hogy mi keresztény emberek tudjuk azt, hogy a Szentírás kijelentése alapján minél inkább távolodunk Krisztustól, annál inkább közeledünk Krisztushoz. Időszámításunk Krisztus születésével kezdődik, ettől az időponttól távolodunk, de egyfolytában közeledünk ahhoz az időponthoz, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenik az ő dicsőségében újra, ahogyan ígérte, és meg fogjuk őt látni. Mi úgy távolodunk a földre született Jézus Krisztustól, hogy közben egyre inkább közeledünk a dicsőséggel visszatérő Jézus Krisztushoz. János, amikor megírja az ő levelét, azt írja, hogy az idő közel van. Az idő közel van. Ha János úgy érezte abban az időben, és Isten szent lelke ezt íratta vele, hogy az idő közel van, akkor ma nem mondhatunk más, csak azt, hogy az idő még közelebb van. Az idő még közelebb van. Amikor majd újra találkozunk a mi dicsőséges Jézus Krisztusunkkal. A Bibliájukat még jobban ismerő emberek azt is tudják, hogy a Szentírás a Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző időszakkal kapcsolatosan azt mondja nekünk, hogy sokféle fájdalom és kín fogja emészteni a földkerekséget. Nem olyan idő lesz az, amelyben jó élni, hanem nehéz idők lesznek azok. Ezzel szemben János, aki azt mondja, hogy az idő közel van, boldogságról beszél. Pedig mindenhol azt látjuk a Szentírásból, hogy abban az időben nem lesz boldogság. A keresztény emberek számára legalábbis egy mindent átfogó boldogság nem lesz jellemző. Mert azt írja a Szentírás, hogy a keresztényeket üldözni fogják, a keresztényeket majd megvetik, kiközösítik. A keresztények a hitük miatt, Krisztus miatt nehéz sorsú emberek lesznek. János azt mondja, hogy közel ez az idő. Jön a mi Urunk és az ő eljövetelét megelőző fájdalmas időszak is egyben. És mégis boldogságról beszél. Mégis arról beszél, hogy Isten gyermekei boldogok lehetnek. Ahogyan elhangzott, mióta János megírta e könyvet, közel 2000 esztendő telt el, az idő még közelebb van. Voltak olyan időszakok a földkerekség történetében már Krisztus óta, amikor a keresztényeket jobban üldözték, mint ma. De talán nem volt még egyszer sem ezen a világon átfogó keresztény üldözés. Olyan, amelyik átérte volna ezt a világot. A keresztények mindig el tudtak menekülni valahova. Vagy ha kevesen is maradtak, Isten gondoskodott róluk. Talán most is úgy gondolkozunk, hogy ez az idő, amelyről beszélek, messze van még. Hiszen most demokráciában élünk, most nem kell félni az üldözéstől, és talán könnyebb is boldognak lenni. Mert ha nem üldöznek bennünket, ha nem közösítenek ki, akkor talán ugyanazok a dolgok, amelyek másoknak örömöt jelentenek, bennünket is felvidíthatnak. De testvérek, a kijelentés soha nem hazudik, Isten soha nem beszélt félre, amit ő kimondott és megmondott, az igaz. Igaz az, hogy az idő közel van. Igaz az, hogy a keresztényeknek voltak, vannak és lesznek szenvedései ezen a világon. És igaz az is, hogy a keresztények mégis mindenkor boldog emberek. És ma röviden arra szeretnék a testvéreknek választ adni, hogy a keresztény ember miért boldog ember. Akár szabadon él, akár üldözöttként, honnan származik a keresztény ember boldogsága? Kedves testvérek, a fölolvasott rövid ige szakasz pontosan erről beszél nekünk. Azt mondja János, miközben írja az ő levelét, Jézus Krisztus kijelentése, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie, ő pedig angyala által elküldte azt és megjelentette szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és akik hallgatják-e prófétai beszédet, és megtartják azt, ami abban megvan írva, mert az idő közel van. Nagyon érdekes, hogy János a keresztjén hívő emberek boldogságát Istenhez, az Isten kijelentéséhez köti. Azt mondja, azok a boldog emberek, vagy mondhatnám így is, hogy a keresztjének azért boldog emberek, mert felolvassák, hallgatják és megtartják mindazt, amit az Úr kijelentett. Olyan nagyon egyszerűnek tűnik ez az ok, meg ez a magyarázat arra, hogy a keresztény emberek miért boldogok. És egyúttal azt gondolom olyan hihetetlennek is tűnik. Hogyan? Attól, hogy olvassuk, attól, hogy hallgatjuk az Isten beszédét, attól, hogy megtartjuk azt, ami abban le van írva, ettől boldogok leszünk. Attól boldogok leszünk, hogy a kezünkben van egy írás, egy könyv. Én ma úgy tapasztalom, hogy a keresztjének nagy százaléka ettől még nem boldog. Sok embernek van Bibliája ebben az országban is, és mégis sok szomorú emberrel találkozom. Sok keresztjének van Bibliája, és mégis szomorúak. Hol van a boldogság? Tévedett volna János, amikor ezt leírta? Tévedett volna Isten, amikor erről beszélt? Nem tévedett, testvérek. Ez az alapállásunk, hogy Isten soha nem téved, pusztán át kell gondolnunk azt, hogy miért mondja ezt Isten. Miért is boldog az, aki szentírást tart a kezében? Miért is boldog az, aki olvassa? És miért is boldog az, aki mindezeket megtartja? Talán sokan tudják a testvérek között, és egyáltalán nem véletlen, hogy ma erről az igéről beszélünk, hogy ez az esztendő a magyarországi felekezetek döntése alapján a Biblia éve. A Biblia éve. Nagyon sok minden fog a vallási felekezetek között a Bibliáról, a Szentírásról elhangzani és szólni. És éppen ezért nekünk is fontos tudnunk azt, hogy mi is a Biblia. És különösen is fontos tudnunk János leve alapján, hogy hogy tesz ez bennünket boldoggá. Úgy, hogy ott van a háztartásban? Úgy, hogy időnként előveszem, belenézegetek? Mitől tesz ez boldoggá engem? Nos, testvérek, János pontosan leírja, mert Isten angyala kijelentette neki. Azt mondja János, hogy mindaz, ami ebben a könyvben kijelentésként nékünk adatik, Istentől származik, méghozzá az Atya Istentől. És azt mondja János, hogy az Atya Isten kijelentett dolgokat a fiúnak, Jézus Krisztusnak. Miért a fiú nem tud mindent? Azt gondolom, a testvérek velem együtt tudják azt, hogy a fiú nem tud mindent. Amikor egyszer azt kérdezték tőle a körülötte állók, hogy mondd meg nekünk, mikor fogsz visszajönni, akkor Jézus Krisztus őszintén vallott nekik. Azt mondta, hogy én nem tudom azt az időt, azt a napot és azt az órát. Azt senki nem tudja, azt csak az Atya tudja. Azt csak az Atya tudja. Én elmondanám nektek, ha tudnám, de nem tudom. Ez az Atya döntése lesz. Mit mond János? Az Atya kijelentett dolgokat a fiúnak, Jézus Krisztusnak. Méghozzá miről? Arról, hogy miknek kell hamarosan megtörténnie. Jézus Krisztus az Atyától információkat kapott. És mivel Jézus Krisztusnak vannak tanítványai, követői, ő ezeket az Atyától kapott információkat továbbította azoknak, akiket szeret. Akik az ő gyermekei és követői. Továbbította csodálatos módon, azt mondja János, hogy ő megtudta mindazt, amit Jézus az Atyától kapott, egy angyal által, aki pontosan megjelentette neki az Isten beszédét. Azt a beszédet, amit Isten a fiúnak mondott. Amikor János leírja az ő levelét, könyvét, a jelenések könyvét, akkor nem egy elmebeteg ember írományát olvassuk, akkor nem egy filozófia tanár gondolatait olvassuk, nem egy távolba látó elmélkedéseit olvassuk, hanem amikor ezt a könyvet olvassuk, akkor Isten döntését, isteni információkat olvasunk, amelyeket az Atya odaadott a fiúnak, és a fiú továbbadta mindazoknak, akiket ő szeret, fölhasználva erre Jánost, az apostolt. János azt mondja, amit én leírok, az igaz. Azért, mert az igaz Istentől származik. És azt köti hozzá ehhez a bizonyságtételhez, hogy akik mindezt olvassák, akik mindezt hallgatják, e prófétai beszédeket, és akik megtartják mindazt, ami ebben meg van írva, azok boldog emberek. Azok boldog emberek. Drága testvérek, olyan csodálatos az, amiben bepillanthatunk János bizonyság tételén keresztül. Csodálatos, amit látott ő, és amit láthatunk mi. Hiszen Isten igéje, Isten beszéde az ő kijelentése, ezen a csodálatos csatornán keresztül jutott és jut el hozzánk. Isten kijelent dolgokat a fiúnak, a fiú továbbadta azt közvetítőknek, akiken keresztül eljutott hozzád és hozzám. A sor persze nem Jánosnál ér véget, mert János mindazt leírta, amit látott és amit átélt. Aztán voltak olyan emberek, akik János leveleit, írásait tovább másolták, mi több tovább hirdették. És amikor megállunk 2008-ban, akkor ha visszafelé látnánk a történelembe, el tudnánk mondani azt, hogy hogyan és miképpen jutott ez a mennyei kijelentés egészen hozzánk. Egészen ide, Békásmegyerig, egészen oda, a mi könyvespolcunkig, a szószékig. Hogyan gondoskodott Isten arról, hogy az ő kijelentése elérjen hozzánk. Voltak ezen az úton nagy fordulópontok, a reformáció, a Biblia magyarra fordítása Károli Gáspár révén, és vannak újból és újból súlyos pontok, amikor beletekinthetünk ebbe a csodába, hogy Isten kijelentése eljut hozzánk. Drága testvérek, kik a boldog emberek? Azok, akik olvassák, hallgatják és megtartják az Isten kijelentését. Olyan érdekes az, hogy János a boldogságot nem köti földi életszínvonalhoz, nem köti gazdagsághoz vagy szegénységhez, hanem ahhoz köti a boldogságot, hogy az ember hogyan viszonyul az Isten kijelentéséhez, az Isten beszédéhez. Kedves testvérek, amikor neki indulunk ennek az esztendőnek, mi, akik kereszténynek valljuk magunkat, szeretnénk boldogok lenni, és talán hasonló elképzelések vannak bennünk, mint a világ gyermekeiben, akik hitetlenül élnek a boldogságról és arról, hogy hogyan is gondoljuk életünket boldoggá tenni. Isten igéje ma megszólít bennünket, és arra indít, és arra buzdít, hogyha mi keressük a boldogságot, akkor ne keresgéljünk máshol, ne álmodozzunk talán elérhetetlen dolgokról, hanem arra buzdít, hogy vegyük kezünkbe a kijelentést. Arra buzdít, hogy legyen találkozásunk vele. Akár úgy, hogy olvassuk, akár úgy, hogy hallgatjuk, de mindenképpen úgy, hogy megtartjuk azt, amit ő számunkra kijelentett. Testvérek, Isten boldogság receptje nagyon egyszerű és nagyon olcsó. Nem kell érte hűségnyilatkozatokat aláírni, nem kell érte fizetni, egészen egyszerűen annyi kell hozzá, hogy az ember nyitott szívvel kezébe vegye a kijelentést, a Szentírást, olvassa, hallgassa, és megtartsa azt, amit abból megért. Nem tudom, hogy rálépünk-e erre az útra. Úgy szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogy lépjünk rá erre az útra. Nem szeretem az újévi fogadalmakat alapvetően, mert általában január 2-án már megbuknak. De szeretném, ha a testvérek mégis hoznának ebben az esztendőben egy döntést a szívükben, kiki önként magára nézve. És olyan jó lenne, ha ebbe a döntésben megfogalmaznánk magunknak azt, hogy a boldogságunkat Istennél fogjuk keresni. Méghozzá az Isten nekünk adott kijelentésén keresztül. Úgy szeretném rávenni a testvéreket arra, hogy hozzunk magunkba döntést afelől, hogy a kezünkbe vesszük a Szentírást. Hozzunk döntést afelől, hogy nem telik el ebből az esztendőből egyetlen egy nap sem úgy, hogy mi ne nyissuk föl a boldogság forrását. Olyan jó lenne, ha megszületne a szívünkben egy ilyen döntés, hogy az életnek beszédét nem tartjuk távol magunktól, mert boldog az, aki felolvassa, boldog az, aki hallgatja, boldog az, aki megtartja mindazt, ami ebben a könyvben le van írva. Hadd vegyem a testvéreket rá erre a fogadalomra. Ne teljen el egy napunk sem, ha már az egyház atyák így döntöttek, hogy ez az esztendő a Biblia éve, ne teljen el egy napunk sem úgy ebben az esztendőben, hogy nem olvassuk, vagy nem hallgatjuk mindazt, ami ebben a könyvben megíratott. Egy nap 24 órából áll, Isten nem akarja percekben meghatározni nekünk azt, hogy mennyit kér tőlünk, de azt gondolom, ha mind a 24 órát odaadnánk neki, az is kevés volna. Testvérek, hozzuk meg ezt a döntést. És ha valamiben változtathatunk életünkön, változtassunk abban, hogy megtaláljuk a mindennapjainkban Isten ígéjének a helyét. Azt a helyet, amikor elcsöndesedünk a kijelentés felett. Nem arra biztatom a testvéreket, hogy írjanak prédikációkat. Nem arra akarom a testvéreket rávenni, hogy tartsanak komoly áhítatokat. Mert talán sokan azt mondják, hogy erre képtelen vagyok. Én nem tudok imádkozni. Én nekem nincsenek olyan gondolataim. Én egészen egyszerűen csak arra szeretném rávenni a testvéreket és bátorítani, biztatni, hogy nyissuk föl a Szentírást. A többiről majd Isten gondoskodik. Arról, hogy az megszólaljon. Arról, hogy nekünk gondolataink legyenek a Szentírással kapcsolatosan, az olvasottakkal kapcsolatosan majd Isten gondoskodik. Nem arról volt itt szó, hogy János kutatta Isten akaratát a jövővel kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy Jánosnak nagy gondolatai voltak, és ezeket megosztotta Istennel, hanem arról volt szó, hogy volt egy ember, akit Jánosnak hívtak, aki kereste az Istennel való kapcsolatot, az ő tanítványa volt, hűséges követője az ő urának, Jézus Krisztusnak, és az Isten elkezdett vele beszélni. És ma ugyanez a csoda történik meg, amikor valaki odaszánja magát Jézus Krisztusnak. Amikor valaki odaszán egy időt a napjából arra, hogy Jézus kijelentését, az Isten kijelentését olvassa, majd megszólal az Isten. Ne félj, ne légy bátortalan, fog veled beszélni az Isten, ahogyan beszélt Jánossal is. De ha kérném a testvéreket arra is, hogy ne csak olvassuk, hanem hallgassuk is e prófétai beszédet. Olyan jó az, hogy van lehetőségünk ezen a helyen, ebben a templomban összejönni, és Isten igéje körül együtt lenni. Olyan jó lenne, hogyha mindig számot vetnénk magunkkal, akár halljuk a harangot, akár nem, hogy vajon jövünk-e, ha nem jövünk, miért nem jövünk. Hadd bátorítsam a testvéreket továbbra is arra, hogy jöjjenek. Jöjjünk hallgatni az ígét. Mindent meg fogok tenni, amit az én képességeimmel megtehetek azért, hogy ne legyek akadálya annak, hogy Isten ígéje elérjen a testvérekhez. De nem csak az a boldog ember, aki olvassa, hanem az is, aki hallgatja. Adja az Úr, hogy amikor megszólal ebben az esztendőben, alkalomról alkalomra majd itt az ige, legyünk itt. Legyünk itt. Talán sokféle kísértést fogunk szenvedni, talán éppen akadályát fogjuk látni az Isten igéjének hallgatásában, annak, hogy boldogok legyünk, talán majd úgy tűnik, lesznek fontosabb elfoglaltságok, jusson eszünkbe ez az ige, boldog ember az, aki hallgatja prófétai beszédet. Hadd bátorítsam a testvéreket. Ne az Úr napján akarjunk máshol boldogok lenni, és máshogyan boldogok lenni, hanem az Úr napján hallgassuk az ő beszédét, és válasszuk azt a boldogságot, amit az ő beszéde, hozzánk jövő kijelentése megszülhet a mi szívünkben. És amire mindenféleképpen bátorítanom kell a testvéreket önmagammal együtt, amelyben közösen egy szívvel és egy lélekkel kell elhatároznunk magunkat, az az, hogy megtartjuk mindazt, ami megvan írva. Sokszor gondoljuk úgy egyházi gyakorlatainkról, hogy azok kőbe vannak vésve, és megváltoztathatatlanok. Sokszor gondoljuk úgy, ha valami másként lenne, az bizony rossz lenne nekünk, vagy rossz lenne a közösségnek, pedig csak egy dolog van, ami kőbe van vésve, ez pedig az Isten igéje. Az Isten igéje. Olyan jó lenne, hogyha közösen, egy szívvel és egy lélekkel tudnánk ragaszkodni az ígéhez, testvérek. hozzuk meg azt a döntést a szívünkben, hogy törekedni fogunk mindannak megtartására, amit megértettünk. Isten kijelentésének a megtartására és megcselekvésére. Talán sok dolog van már, amit hallottunk ezen a helyen Istenről, a keresztény életvitelről, gondolkozásról, és talán olyan sok minden van, ami el is szállt fölöttünk. Nem vett lakozást a mi szívünkbe. Hadd kérjem a testvéreket arra, mert szeretném még boldogabbnak látni ezt a gyülekezetet. Hozzunk egy döntést afelől, hogyha valamit megértünk, azt meg fogjuk tartani. Azt meg fogjuk tartani. Miért? Mert az a boldog ember, aki olvassa, aki hallgatja, és aki megtartja mindazt, amit Isten számunkra kijelentett. Nem baj, ha elbotlasz, nem baj, ha valami nem sikerül elsőre, adjon Isten erőt a fölállásra, és erősítsen meg bennünket, hogy mint közösség is egymásra még nagyobb figyelemmel és odafigyeléssel tudjuk bátorítani a másikat arra, hogy hallgassa, olvassa és megtartsa az Isten beszédét. Amikor elolvastam ezt a bevezetőt János jelenésekről írott könyvéről, akkor megtelt a szívem hálaadással, elsőrenden azért, mert mindaz, ami hozzám eljutott és eljut időről időre, egy pillanatra fölsejlett előttem egy hosszú vonal, amely emberről emberig ér, és a végén eljutunk az Atya Istenhez. Azt mondja Pál apostol, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. A Krisztusról való beszéd az bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, nekünk ez minden. Nekünk ez az élet. Miért? Mert ez Istentől jön. Az a láthatatlan, felfoghatatlan Isten, aki nem jelenik meg nekünk, mert nem bírnánk elhordozni az ő megjelenését, rejtélyes és csodálatos módon gondoskodott arról, hogy az ő szava és kijelentése mégis eljusson hozzád és hozzám. És ez olyan csodálatos, és ez olyan érthetetlen, hogy időről időre küldött embereket, Jánosokat, Pétereket, Álmosokat, vagy bárkiket, akiken keresztül tolmácsolta az ő üzenetét. Neked és nekem. Ez az üzenet nem azoké volt, akik elmondták, hanem az Istené volt. Annak az Istennek az üzenete, aki kijelentette a fiúnak, és a fiú úgy látta jónak, hogy továbbadja nekünk. Becsüljük meg az Isten beszédét és kijelentését, és legyünk hálásak akkor, ha azok közé tartozunk, akik már boldogok, mert hallják, boldogok, mert olvassák, és mert megcselekszik e beszédeket. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 425. számú dicséretünk első két versének éneklésével. A 425. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved.
Mert minden.
szeretek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert a te szavad elérkezik hozzánk is. Olyan felfoghatatlan és érthetetlen az, hogy fontosak vagyunk neked, és gondoskodsz arról, hogy a te üzeneted, kijelentésed elérkezzen hozzánk azon a nyelven, azon a módon, ahogyan mi azt megérthetjük. Nem értjük, hogy miért teszed ezt velünk, de szeretnénk hálásan megköszönni te neked, aki mennek és földnek, életnek és halálnak ura vagy. Köszönjük, hogy beavatsz bennünket mennyei titkokba, és fölfedsz előttünk oly dolgokat, amelyeket sehonnan máshonnan nem tudhatnánk és nem érthetnénk meg. Ó, Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy ezt nem tartjuk olyan nagy kegyelemnek és szeretetnek. De köszönjük, hogy most beszéltél velünk, és indítasz bennünket. Segíts, hogy megszülethessen szívünkben az elhatározás, hogy sokkal nagyobb teret, helyet és becsülést adunk a te ígédnek életünkben. Kérünk, hogy segíts is meg bennünket, hogy fogadalmunkat megtarthassuk. És arra is kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és beszélj velünk, miközben a te ígédet tanulmányozzuk. Urunk, légy velünk így ebben az esztendőben, minden egyes alkalommal, amikor itt összejövünk, hadd értsük meg a te kijelentésed igazi üzenetét. Óvj meg bennünket minden téves magyarázattól, minden összevisszaságtól, és adjad, hogy amilyen tiszta, igaz és rendezett a te beszéded, hadd legyen olyanná mi életünk és gondolkozásunk is. Segíts meg bennünket az engedelmesség útján való járásban, és nyisd meg a mi szemünket egymásra, hogy lehessünk egymás bátorítói, hogy lehessünk azok, akiken keresztül az ige elérkezik oda is, ahol eddig még nem ismerték. Köszönjük, hogy van hatalmad és erőd, ami gyengeségünkben segítségül lenned, és van rá elég bölcsességed, hogy bölcsé tegyél bennünket is. Így segítsél meg bennünket, és adjad, hogy mindaz, amiben elhatározzuk magunkat, hadd menjen végbe a te dicsőségedre életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, és velünk maradsz, ahogyan ki is jelentetted ezt, minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket, énekeljük a himnuszt, így imádkozva nemzetünkért, népünkért. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetek néhány dolgot. Legközelebbi gyülekezeti alkalmunk pénteken este 6 órakor az ifjúsági Biblia óra lesz, majd vasárnap 9:30 órakor tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekeink számára gyermek istentiszteletet. Ahogyan arról már néhányszor említést tettem, a jövő hetünkön, ima héten veszünk részt. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat egy ilyen kis lapra kinyomtattuk, és a bejáratnál az énekes könyvek mellett fölvehető egy-egy ilyen kis darab papíros, amin rajta van az, hogy melyik este hol lesz az alkalom, rajta van az, hogy ki fogott szolgálni, ígét hirdetni, és szerepel az is, hogy mi lesz a témája ennek a hétnek. Tulajdonképpen a témája ebben a mottóban foglaltatott össze, éld át, mert ő él. Arról fogunk ige szolgálatokat hallani, hogy életre jutni, mert ő él. Jézus Krisztusról van természetesen szó, élni Krisztusban, mert ő él, bővölködő élet, mert ő él, van reménység, mert ő él, küldetésben élni, mert ő él. Az imahétnek a helyszínei úgy lesznek, hogy hétfőn az Újpest Belsővárosi Egyházközség lát vendégül, majd kedden este a Szabad Evangéliumi Egyház látja vendégül a többieket. Szerdán újra az Újpest Belsővárosi Református Egyházközségbe megyünk, csütörtökön az újpesti baptista gyülekezet vendégei leszünk, 11-én pénteken pedig mi fogjuk vendégül látni a többi gyülekezetek tagjait, és ez lesz egyúttal ennek az imahétnek a záró alkalma is, urvacsorával egybekötött istentiszteletet, és utána egy kis szeretett vendégséget tartunk, ahogy tavaly is gyakoroltuk ezt. Sok szeretettel várjuk a testvéreket erre, és mivel az év első napja van, már kinyomtattam, meg kiplakátoltam mindent, mire kedves Zoli barátom jött és közölte, hogy azért egy dolgot sikerült elbakizni rajta, hogy 2007. januárra írtam a dolgot. Hát remélem nem keveri össze senki a tavalyi papírjával, már most nem vonjuk vissza a kinyomtatott meg lefénymásolt dolgokat, értelemszerűen az idei esztendőre vonatkozik. Biztos elő fog még néhány szó fordulni, hogy hetet írunk a 8 helyett, mert nekünk azért nem 8, de 8 lesz most már, ígérem, igyekszünk odafigyelni. Szeretnénk a testvéreket továbbra is buzdítani az imádságra, az adakozásra, a gyülekezeti alkalmakon való részvételre, és engedjék meg a testvérek, hogy gyülekezetünk presbitériumának nevében, családom, magam nevében hadd kívánjak mindannyiunknak boldog új esztendőt abban a szellemiségben és abban a hitben, amelyről ma bizonyságot tehettem a testvérek között. Legyünk egyek abban, hogy Isten igéje fontossá válik számunkra, hogy keressük, kutatjuk, kérdezzük egymástól, vagy elmondjuk egymásnak mindazt, amit ebből nem értünk. Kerüljön oda ebben az esztendőben a Biblia, ami életünk középpontjába, és azt gondolom, hogy ha ezt megtesszük, akkor meg is fogjuk tapasztalni, hogy ez ott is marad. Ott is marad. Adjon így Isten mindannyiunknak áldásokat az életére, és ahogy szoktunk mi boldog új évet kívánni, hadd mondjam ezt is, bízzuk újra életünket Krisztusra. Tegyük ezt meg egy szívvel és egy lélekkel. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 425. számú dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk. A 425. számú dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm.